Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából:
Ferenc pápa köszönete a Kolumbusz lovagoknak a kreatív jótékonyságukért.
5 éve jelent meg a pápa Laudato Si kezdetű enciklikája, Pater Harsányi Pál Ottó Ferences erkölcsteológus sorozatának első része, az élet tisztelete a teremtés és a megváltás fényében. Ferenc pápa köszönhet a Kolumbusz lovagoknak kreatív jótékonyságukért. Október 31-én iktatják a boldogok sorába Michael McGivney atyát, a katolikus férfiak jótékonysági szervezete, a Kolumbusz lovagok alapítóját. A szervezet tagjai augusztus 4-én és 5-én tartották meg 138. évi összejövetelüket, nagy konvenciójukat, amelyre idén az egészségügyi vészhelyzet miatt virtuális összeköttetési révén került sor. Az összejövetel alkalmából Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár aláírásával intézett angol nyelvű levelet a szervezet vezetőjének, Carl Anderson főlovagnak, írja az Osservatore Romano című vatikáni napilap augusztus 11-i száma. Parolin bíboros a levélben tolmácsolta a Kolumbusz lovagoknak Ferenc pápa szívből jövő köszönetét, amelyet rendületlenül támogatják keresztény fivéreinket és nővéreinket, akiket az evangélium miatt üldöznek. A boldoga avatást legyen a Kolumbusz lovagok számára jó alkalom, hogy elmélyítsék elkötelezettségüket, és mint misszionárius tanítványok éljenek szeretetben, egységben és testvériségben. Táplálják azt a karitatív, jótékony segítséget, amelyet világi rendjük a keresztény szolidaritás lelkületével nyújt mindazoknak, akik a jelenlegi pandémia miatt szenvednek, és a kezdetektől fogva a mindenki által elfeledett, kirekesztett személyeknek. Olvassuk a levélben. Ferenc pápa levelében hangsúlyozta, hogy éppen a keresztény szolidaritás lelkülete volt az, amely különösen jellemezte McGivney atya életét és tevékenységét. Mint plébános, konkrétan az emberek mellett állt mindennapi életükben. Jól ismerte és nyája körében megkívánta valósítani a sürgető evangéliumi küldetést, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Olvassuk a Máté evangéliumban. Az amerikai pap hősies erényei és példás hite ösztönözzi a Kolumbusz lovagokat, hogy minden nap az imában keressék a bölcsességet és az erőt egy olyan testvériség gyakorlásához, amely képes felnézni a felebarát szent nagyságára, képes minden emberi lényben felfedezni Istent. Idézett a pápa Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából. Ezt a látásmódot idézte fel a maga teljességében a konvenció témája is, amely a következő volt: a Kolumbusz lovagok a testvériség lovagjai. Ez az alapelv, amely a kezdetektől fogva ösztönözte McGivney atyát, a jótékonyság kreativitásával jellemezte a rend tevékenységét ezekben a hónapokban is, amelyekben a világnak szembe kell néznie a világjárvány kihívásaival, a pandémia gazdasági és társadalmi életre gyakorolt széleskörű hatásaival. Parolin bíboros levelében arról biztosította a Kolumbusz lovagokat, hogy a pápa hálás mindezért és azért a számtalan módért, ahogy a lovagok továbbra is profétai tanúságot tesznek Isten álmáról, egy testvéribb, igazságosabb és egyenlőbb világról, amelyben mindenkit felebarátként ismernek el és senkit sem hagynak hátra. A Carl Anderson főlovagnak küldött üzenet emlékeztet rá, hogy a rend egész történetét ezek az értékek hatják át. A lovagok tevékenysége valóságos életnedv az egyház evangelizáló küldetésének támogatásában. McGivney atya 1882-ben alapította meg a rendet katolikus világi híveket csoportjával. A társulat a társadalom kirekesztettjei között kezdte el működését, különös tekintettel az özvegyasszonyokra és árvákra. Az atya ír bevándorlók fia volt, aki lelkipásztori szolgálattal plébános helyettesként végezte Connecticut állam New Haven kikötővárosában, majd mint plébános Thomastonban. Tiszteletre méltó megívni atya boldog avatásának bejelentésekor Anderson főlovag, a szervezet vezetője a következő szavakkal foglalta össze a leendő boldog spirituális örökségét. A katolikusok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy munkához lássanak, és a gyakorlatban megvalósítsák hitüket. Az alapító megívni atya egyik első fő célkitűzése volt, hogy előmozdítsa a dolgozók és családtagjaik anyagi és spirituális jólétét. Ezért a kezdetektől fogva a család gondozása volt a Columbus lovagok prioritása. Olvassuk a Parolin bíboros államtitkár által aláírt levélben. Ez ma is tovább folytatódik. Különös figyelmet fordítanak az emberi élet fogantatásától kezdve sérthetetlen méltóságának erőteljes és bátor védelmére egy sor olyan kezdeményezéssel, amely megszilárdítja a családi életet, mivel éppen a családi élet támogatásában, megerősítésében növekednek az egyénnek és a társadalomnak a szolidaritásban, a kölcsönös tiszteletadásban, az igazságban, irgalmasságban és szeretetben. A társadalmi bizonytalanság idején ezek az erények még szükségesebbek a béke, a kiengesztelődés és az igazságosság előmozdításához. Ez a Columbus lovagok által vállalt küldetés, akik történelmüknek ezen a fontos állomásán megújult büszkeséggel tekintenek gyökereikre. Ebben az értelemben született meg a döntésük, amelyet az évi gyűlés alkalmában jelentettek be, hogy alapítójuk tiszteletére életre keltenek egy új zarándőrközpontot New Haven városban. A boldog Michael megírni zarándőrközpont ebben az épületben kezdi meg majd működését, amely jelenleg a közeledi boldog avatásról készül, a rend történelmé bemutató múzeumként szolgál, elősegítve a leendő boldog és műve jobb megismerését. A konvenció során többek között ismertették az évi jelentést, amely tanúsítja, hogy a kezdetek gyökerei napjainkban is teremnek gyümölcsöket. A Columbus lovagok ma 12 országban vannak jelen, 2 millió tagot számlának, akik elkötelezték magukat, hogy felebarátaik testvéreivé váljanak, és figyelmet fordítanak minden szükséget szenvedőre, nélkülözőre. A jelentés arról számol be, hogy tavaly több mint 187 millió dollár értékben fejtette ki karitatív tevékenységet, de ennél még fontosabb a lovagok személyes elkötelezettsége. A szervezet tagjai az elmúlt évben több mint 77 millió órát fordítottak mások szolgálatára. Különösen aktívak voltak a COVID-19 járvány által okozott egészségügyi vészhelyzet időszakában, amikor megvalósították a Senkit se hagyjunk hátra tervet. Több mint 1 millió személy vett részt a családoknak és plébániáknak nyújtott gazdasági segítségben, az élelmiszeradományok gyűjtésben, a rászorulók személyes ellátásában.
Éven jelent meg a pápa Laudato Si kezdetű enciklikája. Páter Harsányi Pál Otto Ferences erkölcsteológus sorozatának első része az élet tisztelete, a teremtés és a megváltás fényében. 5 éve látott napvilágot Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája, amely a teremtett világ megőrzésével foglalkozik. Felkértük Páter Harsányi Pál Otto Ferencest, a római pápai Szent Antal Egyetem professzorát, hogy 3 részes sorozatban értelmezze az enciklika sajátos szerepét és küldetését. Az első rész alcíme, a teljes körű ökológia Isten ajándékairól, az üdvösségről, a kapcsolatokról és az ember felelősségéről beszél.
Az élet tisztelete a teremtés és a megváltás fényében. A teljes körű ökológia Isten ajándékairól, az üdvösségről, a kapcsolatokról és az ember felelősségéről beszél. Az élettudományokkal foglalkozó orvosok és kutatók felismerései, de nagyszüleink hétköznapi tapasztalatát is sokszor úgy foglalják össze, hogy minden összefügg mindennel. Tapasztalati ismeretet és az elméleti reflexió mellett a kinyilatkoztatás és a keresztény közösségek tapasztalata az élet titkát a hitfényében szemléli. Az egyház társadalmi tanításának jelentős állomása volt 5 évvel ezelőtt, 2015-ben a Laudato Si kezdetű enciklika megjelenése, amely a teremtett világ védelmét, az emberi kapcsolatok és a különböző tevékenységek részeként szemléli. A témáról való gondolkodásunk mostani első részében ezt a kapcsolatrendszert és annak a keresztény hit egészében elfoglalt helyét tekintjük át. Teremtésvédelem és tágabb értelemben az élet kultúrájának előmozdítása kiváló alkalom a keresztények és más vallásúak, illetve a hívők és nem hívők közötti gyümölcsöző együttműködésre. 16. Benedek pápa 2009-ben a Caritas in Veritate kezdetű enciklikában elődjét, 6. Pál idézve, a világi tudományok mögött meglévő olyan bölcseletet hiányol, amely a teljes emberi élet számára az iránymutatást és az egyes szaktudományokat is egy tágabb keretbe tűzi össze. Ezt a kultúrát előmozdító szemléletet a keresztény ember számára a kinyilatkoztatásban és Jézus Krisztus személyében gyökerezzük. 6. Pál pápa az emberi fejlődésről szóló 1967-ben napvilágot látott Populorum Progressio kezdetű enciklikában a fejlődés keresztény szemléletéről ír, amennyiben az nem redukálható le a puszta gazdasági növekedésre. A pápák közül ő használja először a teljes körű olaszul integrale vagy németül Ganzheit kijelzőt, ami a teljes test, lélek, egysége ember és minden ember kibontakozását veszi figyelembe. A gazdasági növekedés és az anyagiak meglétének bizonyos szintje az emberi méltóság megőrzéséhez fontos, de messze nem elegendő. Érdekes megfigyelés, hogy az egyes társadalmak boldogsága, elégedettsége és a nemzeti össztermék vagy más hasonló mérőszám között nincs egyenes arányosság. Az anyagi jólét nem eredményez szükségszerűen nagyobb boldogságot, és a szerényebb körülmények sem jelentenek alacsonyabb értékű életet, sőt, Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikában a spiritualitás és a hétköznapi élet keresztény lelkülete kapcsán ír a kis dolgoknak való örülni tudás képességéről, ami boldogságot és belső békét hoz. Mi lehet vajon a pápai tanítás kevesebb, sokszor több kifejezése mögött? Bizonyára az, hogy bizonyos dolgok egy szép táj, a nagymama által főzött ebéd, vagy a közös családi játék különös, szimbolikus jelentéssel bírnak, ami elmélyíti a személyek közötti kapcsolatokat, és így végső soron a teremtő és megváltó Istenre vonatkozik. A szimbolikus jelentésre, a természeti környezettel való kapcsolat filozófiai alapjainál még visszatérünk. Felmerül tehát a kérdés, hogy a környezetvédelem, illetve a teológia kifejezésében élve a teremtésvédelem milyen kapcsolati hálóba illeszkedik. A II. Vatikáni zsinat az egyház és a világ összefüggéséről szóló Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztorális konstitúciója, ennek az első része az emberről beszél, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. A teremtő és az egyedüli személyes természettel rendelkező teremtmény, vagyis az ember közötti kapcsolat mellett ott áll az anyagvilággal meglévő emberi reláció, amelynek mintája Isten gondoskodó jelenléte a teremtett világban. Az embert pedig Isten nem hagyta magára, hanem segítőtársat adott mellé az asszony. Ez az Isten, ember és a teremtett világ emberen kívüli része az a keret, amelyben élünk, és ahol a keresztények tudatosan és Isten országát valósítják meg, együttműködve minden jó akaratú emberrel. Az értelemben és a szabadságban különösen is megmutatkozó Isten hasonlóság a teremtő gondoskodó uralmában való aktív részvételre hív. 2. János Pál az élet evangéliuma, evangélium vitéje kezdetű, éppen 25 éve megjelent enciklikájában ír erről. Az ember felelős önmagáért, társaiért és a teremtett világ egészének megőrzéséért is. A sebezhetőség különös erkölcsi kihívás. A gyengét, a védtelen különösen is gyámolítani kell. A szülők sajátos küldetésén túl az élet elfogadásának és szolgálatának kötelessége mindenkire vonatkozik, és főképp a gyengeség állapotában lévő élet felé kell megnyilvánulnia. Maga Krisztus figyelmeztet erre, amikor elvárja, hogy őt szeressük és szolgáljuk a szenvedés bármely formájában, próbára tett testvéreinkben. Az éhezőkben, a szomjazókban, a hontalanokban, ruhátlanokban, betegekben, foglyokban. bármit teszünk ezek közül valakinek, magának, Krisztusnak tesszük. Az ember kapcsolatainak hármas rendszerét, az Istennel, önmagunkkal, az embertársakkal és a teremtett világgal való viszonyt az emberi szív, vagyis az emberi magatartás egysége fogja össze. Ferenc pápa a már említett Laudato Si kezdetű enciklikában így ír erről. Mivel minden összefügg mindennel, a természet védelme az abortus igazolásával nem egyeztethető össze. Nem tűnik járható útnak a bennünket körülvevő sebezhető élők elfogadásának útja, akik néha bosszantóak vagy kellemetlenek, ha nem védjük meg az emberi magzatot, még ha érkezése kényelmetlenséget és nehézséget okoz is. Ha elvész az egyéni és társadalmi érzékenység az új élet elfogadása iránt, akkor az elfogadásnak a közösség számára szükséges többi formája is elapad. Egyfelől az élet és az emberi méltóság kultúrája egységes a keresztény hitben, másfelől azonban az egyes teremtmények között egy végső soron a teremtő Isten felé tartó értéksarakcsor jelenik meg, az élettelen dolgok, az élőlények, köztük az állatok, majd az ember irányában. A célra irányuló teremtett és megváltott létezők harmonikus hierarchiája az emberi cselekvés erkölcsi minőségének legfőbb mércéje. Az értékrend nagyon különböző dolgokat fog át, mint amilyen a vértanúság, az állatkísérletek, az orvosi etika, az épített örökség védelme, és nem utolsó sorban a 10 parancsolat belső szerkezete sorrendje. A teljes körű ökológia tehát a pusztai biológiai értelemben vett ökológiát szágabb összefüggésbe, sőt végső soron a keresztény hit fókuszába, a teremtésről és a megváltásról szóló tanítás egészébe illeszti. A szó szoros értelmében vett ökológia, mint a biológia tudományának része, az egyes élőlények egymás közötti és a különböző élő egyedek és az élőhelyek kapcsolatát vizsgálja, vagyis az úgynevezett egyes szeletti szerveződési szintekkel foglalkozik, mint amilyen a populáció, a társulás vagy a bioszféra egésze. Az ökológia, az urbanisztika, a nagyvárosok élhetővé tételének, valamint a gazdasági tevékenység és a közlekedés hatásainak összetett vizsgálatával egészíthet ki. Humán ökológia, ez a nem pontosan közírható tudományterület a múlt század 20-as éveiben a szociológián belül született. A katolikus teológia számos ága foglalkozik az ember és a teremtés kapcsolatával. A gyakorlati, vagyis az ember magatartására vonatkozó reflexió az erkölcs teológia, amely az egyház társadalmi tanítását is magában foglalja. A teológiai alapon álló bioetika nem csak az emberi élet, hanem a teremtett világ egészének a megóvását is tárgyalja. Ezek a gyakorlati disziplinák a dogmatikára, azon belül is a teremtés teológiára és a megváltásra vonatkozó témakörre, vagyis a szotériológiára épülnek. A szotériológia tulajdonképpen krisztológia is, hiszen Jézus Krisztus személye és a megváltás műve elválaszthatatlanok egymástól. A rendszeres teológia legtöbb forrása a Biblia. A Szentírás könyve azonban egyfajta hasonlóság alapján szoros kapcsolatban áll a természet könyvével, amelyet a természettudományok vizsgálnak. A hittudományi felsőoktatásra vonatkozó Veritatis Gaudium, az igazság öröme konstitúció 2010. december 8-i dátumot visel, és az inter, valamint a transzdisziplinaritás fontosságát hangsúlyozva a szaktudományok eredményeinek a kinyilatkoztatás fényében történő szemlélésére és Krisztusra mutat. Urunk bizonytalanságot és relativizmus támogató plurális szellemi közegében a teljes körű ökológia dinamikusságot, nyitottságot, de ugyanakkor a keresztény hit szerves egységének biztos garanciáját nyújtja.
Páter Harsányi Pál Ottó erkölcsteológus sorozatának első részét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vétesajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!